Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki elfogadta a meghívást, és ezt az órát, vagy több mint egy órát velünk tölti, együtt tölthetjük ezen az estén. Szeretettel köszöntjük az előadót, Cseri András testvérünket, aki vállalta ennek a mai világegyetem előadás sorozatnak az estéjét. A fenti címen, amely alá azt írta, hogy Isten hozott és nem lesz ilyen bonyolult. Hát nem lesz bonyolult, de bonyolult volt. Úgyhogy a létszám is, amit látok, arra enged következtetni, hogy olyan témát fogunk hallani, amely sokakat érdekel. Itt nézve az arcokat, fejeket, hajszíneket, sokan ennek egy részét át is élték, és egy olyan témáról fogunk ma este hallani, amely sajnos, ami egyházunkban sincs lezárva, nincs megbánva, és nem kérte rá senki még Jézus Krisztus vérének az erejét és bocsánatát, de hát hadd halljunk róla, hogy ima témánk is lehessen. Egy éneket énekeljünk erre készülve, amellyel valljuk meg azt, hogy az egyháznak Jézus a fundamentuma, és éppen ezért a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A 392. dicséret az énekeskönyvben, 392. ének, a kivetítőn is megjelenik, igen, hogyha valaki a dallamot szeretné keresni, az keresse ki, aki tudja fejből a dallamot, a falon is nézheti a szöveget. Mind az öt versét énekeljük ennek az éneknek, mind az öt versét.
Egy rövid imádsággal kezdjük el az esténket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te nem csak a világ történelm ura vagy, hanem az egyház történelme is. Akkor is, hogyha sokszor sem az egyik, sem a másik nem látszik alátámasztani ezt. És köszönjük, hogy bárkik próbáltak keresztbe tenni világtörténelmi vagy egyháztörténelmi szinten, amit Te elhatároztál, azt végigvitted, és a Te neved minden esetben megdicsőült. Kérünk, Urunk, azért, hogy hadd lehessen ez így a ma este is, hogy szolgálhassa ez a mai alkalom a Te dicsőségedet, mindnyájunk okulását és a hitben való erősödést. Amen. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. A cím, amit kaptam, mert ez így történt, kicsit fellengzősre sikeredett talán, ezért is próbáltam így már az alkalom előtt kivetíteni, hogy szokjuk a kifejezéseket. Tegnap valaki nagyon örült annak, hogy a kommunikációról fogok beszélni, mert itt a sok kó-kó-kó közül az ő számára az állt a legközelebb, és hát ki kellett, hogy ábrándítsam, hogy arról biztosan nem fogok. Ez a három kifejezés sok szempontból érinti a ma este témáját, de ezt is szeretném rögtön előre bocsátani, hogy nem fogalommagyarázatról lesz szó, és nem szeretnék unosuntalan visszatérni e három kifejezéshez. A jelentése szerintem mindnyájunk számára ismerős, de annak érdekében, hogy egyet gondoljunk, csak azért egy mondatot szánjunk erre. Ugye kooperálni valakivel az együttműködni jelent. Mindenféle felhang vagy pejoratív tartalom nélkül. Kollaborálni az már egy kicsit elvontabb kifejezés. Ez is egyfajta együttműködés, de ezt általában idegen hatalmakkal szokták a hazafiak. Aki a második világháború történetével esetleg foglalkozott, ott sokszor előjön ez a kifejezés, ott sokszor a hazaáruló jelentést tulajdonítják ennek. A konfrontáció pedig nyílt szembeállás, vagy szembeszegülés, akár erre is láthatunk majd példát. Mind a háromra szeretnék majd példákat hozni, de amiről a ma este elsősorban beszélni szeretnék, nagyon röviden, mert az idő keret is ezt teszi csak lehetővé, az az 50-es évek református egyházának a története. Egyház történetről lesz tehát szó, nem gyülekezet történetről, bár arról is lehetne akár egy egész estét kitöltő alkalmat tartani. Az egyház történetet szeretném röviden a jellemzőivel, a változásaival áttekinteni, érintve az ebben felelősöket is. Ugyanakkor rögtön szeretném hozzátenni így a bevezetőben, hogy nem leszek és nem is akarok objektív lenni. Ezt sok minden indokolja, önmagában a témaválasztás, aztán a hely és annak szelleme, és ha nem veszik nagyképűségnek a beszélő személye is, olyan, ami miatt hát megmosolyogtató lenne, hogyha azt mondanám, hogy egy elfogulatlan, a kívülálló hűvösségével elmondott objektív beszámolót fogok mondani. Amire szeretnék ugyanakkor figyelni, hogy mindenféle harag és elfogultság nélkül mondjam, amit mondok, és mindkét szélsőséges véleménytől tartózkodjak. Az egyik szélsőség, aminek nem fogok eleget tenni, és akit ez elszomorít, attól előre is elnézést kérek, hogy nem fogok névsorolvasást tartani, és nem fogom a bűnöket és a bűnösöket számba venni, és nem fogok ítéletet mondani vagy javasolni, és ezek hiánya miatt keseregni. Ezt ne várja senki, ez meggyőződésem, hogy ennek itt nincs helye, ha egyáltalán valahol helye van. A másik szélsőség, amitől megint csak szeretnék óvakodni, hogy ártatlannak mondjam a bűnöst, és fehérnek a feketét, és azzal érveljek, ami amúgy népszerű, hogy hát a lónak is négy lába van, mégis megbotlik. Hát ezek a nehéz korban, nehéz helyzetben forgolódó emberek, persze, hogy meg kell érteni azt, amit tesznek, nem baj, lényeg a szeretet. Azt hiszem, hogy egyik sem követendő út, Abban pedig megint csak biztos vagyok, hogy az ítélet és az ítélkezés, most itt mindegy, azt hiszem, hogy melyik fogalommal dolgozunk, egyedül Isten joga. És hogyha a mi református egyházunkat nézzük, amelyet szoktunk az ige egyházának is nevezni, és ennek a történetét, akkor ha az ige egyházának a történetéről van szó, akkor ő legyen az elsődleges, hogy az ige tanítás alapján nézzük mindezt, még hogyha talán első hallásra furcsa is, lelki szempontokat előtérbe helyezve, és azt szeretném, hogyha a végén ez maradna meg mindnyájunkban, hogy minden, ami elhangzik Istenre és az ő munkájára mutasson, az ő dicsőségét szolgálja. Ezzel az idézettel szeretném kezdeni, aminek a fentiek fényében nem fogok eleget tenni, bár minden tiszteletem Bíbó Istváné. Az előadás szerkezetét nagyon röviden úgy állítottam össze, hogy szeretnék egy rövid kortörténeti bevezetőt mondani, aztán az egyház történetre rátérni, és aztán némi záró gondolatokat, vagy hát egy kicsit nagyképűbben tanulságokat levonni. Kicsit nehéz helyzetben vagyok én is, csatlakoznék az előttem szólóhoz. Itt az előbb, az alkalom előtt valakivel beszélgetve kiderült, hogy ő nem csak sokat olvasott ezzel a témával kapcsolatban, hanem konkrétan ott volt azokon az eseményeken, amelyekről én itt nagyon érintőlegesen szeretnék beszélni. De hát ezt nézzék el nekem a testvérek, hogy kicsit később születtem. Az 50-es éveket nem lehet 1950-ben elkezdeni nyilván, és itt most a kortörténetre szeretnék rátérni, hanem talán a könnyebb érthetőséget segíti, hogyha 1944-ig megyünk vissza, a német megszállás esztendejéig, amely német megszállás ugye hatalomra segítette a hazai szélső jobboldalt, akiket akkoriban nyilasoknak neveztek. Nagyon fontos látni itt is, meg majd a 45 utáni időszakban is, hogy mindig kellett egy idegen hadsereg ahhoz, hogy itthon szélsőséges csoportok hatalomra kerülhessenek. Önerőből ez soha nem sikerült volna nekik, sem a szélső jobboldalnak, sem a szélső baloldalnak. Aztán a német megszállással néhány hónap különbséggel párhuzamosan megérkezett a vörös hadsereg is, és 1944-től folyik az ország felszabadítása, ami hát, és ezt is többen tudjuk, sokan ünnepeltük is, tetszett, nem tetszett, 45 április 4-éig tartott. Ekkortól kezdve mondhatjuk azt, legalábbis a kortársak egy darabig ezt remélték, hogy az ország felszabadult, és elindulhatott az, amit úgy neveztek, hogy újrakezdés. Béke volt és szabadság, és egyfajta eufória töltötte el a nemzetet, és ennek annak az illúziója, hogy az ország visszaszerezte a szuverenitását, és valami egészen újat kezdhet úgy, ahogy azt ők szerették volna. Ugyanakkor nagyon gyorsan szembesülni kellett azzal is, hogy ez valóban csak illúzió volt, és a szuverenitásunk egy pillanatra sem állt helyre. Ugye egy pillanatra sem hagyta el az országot a megszálló hadsereg, a német igen, de a szovjet ugye ideiglenesen itt állomásozott a 90-es évek elejéig. Pedig voltak kiváló embereink és nagyszerű csoportok, és talán a ma emberre kicsit furcsája, de értékes és tisztességes politikusok és pártok, amelyek készen álltak arra, hogy valóban segítsenek az újrakezdésben. Itt két nevet szeretnék megemlíteni, már csak azért is, mert nagyon szorosan kapcsolódnak a témánkhoz. Miniszterelnök, illetve később köztársasági elnök volt 46-47 folyamán Tildy Zoltán, aki egyáltalán nem mellékesen református lelkész volt, és őt váltotta a miniszterelnöki székben Nagy Ferenc, aki pedig a Kálvin téri gyülekezet gondnoka, szintén református presbiter. És nem ők ketten voltak ilyenek, tucatjával lehetne az értékesebbnél értékesebb neveket sorolni. Aktivizálódtak, és elkezdődött az, amit sokan még a mai napig is magyar csodaként neveznek, a 45 és 48 közötti időszak valóban csodálatos eredményeket tudott felmutatni. Az ő aktivizálódásukkal párhuzamosan ugyanakkor, és hát a folytatás sajnos róluk fog szólni, aktivizálódott a korabeli kommunista párt is, hátuk mögött mindenféle értelemben a szovjet támogatással, és elkezdődött az a fajta folyamat, amelynek során óriási lépésekkel kiépül a diktatúra. Lépésről lépésre építik ezt ki, vagy más megfogalmazással, és valószínűleg ez is ismerős, elindul az úgynevezett szalámi taktika, aminek a lényege az, mint amikor mi szeleteljük a szalámit, bár ez ott 45 után kevésbé volt napi élménye a lakosságnak. Egy-egy szeletet ugye levág az ember, és rövidül a szalámi rúd, és így tett a kommunista párt is, egy-egy szeletet vágott le ezekből az értékes emberekből, az építő csoportokból, az újrakezdés segítő pártokból, és hol lemondásra szólított föl, hol kizárták, vagy kizáratták ezeket, aztán hamisan vádoltak, megzsaroltak, vagy elnémítottak, aztán ha kellett, ha nem, bevetették a nyílt erőszakot, és a napi rutin részévé vált mindez, és aztán államosítottak, és nem csak beszéltek róla, hanem el is vették mindent és bármit, és aztán feloszlatták, és pert indítottak, és bármit elcsaltak, hogyha arról volt szó, legyen az országgyűlési választás, vagy bármi egyéb. És azt nem csalásnak nevezték, hanem korrigálták a választás eredményét. Összességében azt mondhatjuk, hogy 1945 és 48 között megvalósul a hatalom teljes kisajátítása. 48-at szokás a fordulat évének nevezni, odáig, ami a diktatúra létéhez fontos volt, az megvalósult. Ezzel párhuzamosan pedig az ellenfeleket is sikerült kiiktatni, vagy likvidálni, és egy olyan egypárti diktatúra jött létre itthon, amelyet ugyanakkor közvetlenül Moszkvából irányított a gazda, mert hogy Sztálint a párt vezetése a legritkább esetben merte nevén nevezni, és a háttérben mindig gazdaként szólították. És mindez természetesen az egyházat is érintette. A Ravasz Lászlótól vett idézetet szeretném ennek alátámasztására hozni. Az egyház és a kommunizmus, mely saját tanítása értelmében szükségképpen, mint diktatúra jelentkezik, egymással másképpen nem koegzisztálhat, mint úgy, hogy az államhatalom ellenséges az egyházzal szemben, esetleg üldözi, de legalábbis határozott nyomás alatt tartja. Azért ebben Ravasznak a nagyon finom és cizellált fogalmazása is benne van. Tudjuk, hogy ennél sokkal markánsabban is megfogalmazhatjuk mindezt. Az egyház ellen is megindul tehát a támadás. Erről szeretnék majd a következő pontban beszélni. A klerikális reakció, vagy ahogy Rákosi használta sokszor, a fekete reakció, mert ő az egyházzal kapcsolatban csak a fekete színt tudta észrevenni, és az gyakorolt rá nagy hatást, ellen kíméletlen eszközökkel indul meg a harc. Ebben a folyamatban, és ezzel szeretném itt a kortörténeti részt befejezni, 1953-hoz majd némi változást, Sztálin halála, aki egy korabeli szóvic szerint a nyalhatatlanságba költözött, ezért a szóvic kiötlője jó pár éves börtönbüntetést kapott, és tudjuk azt, hogy Sztálin halála valóban egyfajta enyhülést hozott. Ennek minden téren az ország politikailag is, gazdaságilag is, társadalmilag is, és ilyen formán az egyházak terén is következményeit látta. Tudjuk ugyanakkor, hogy ez az enyhülés nagyon rövid ideig tartott csak. Az 56-os forradalom az egyházunkat is nagyon megelevenítette, és óriási változások kezdődtek. Megint csak olyan reményteljes, újrakezdős hangulat uralkodott el, és régi, illetve új emberek kerültek elő, akik az egyházért mindenre készek voltak, és az önmagukat lejáratott emberek közül nagyon sokan lemondtak, de tudjuk, hogy a forradalom tragikus rövid két hete után az országban is, és aztán értelemszerűen az egyházban is a visszarendeződés valósul meg, és megint csak visszajönnek javarészt a régi emberek, és az új hatalommal, a Kádár János vezette régi új diktatúrával kibékülve újra visszahozzák az egyházba is ezt a fajta szemléletet. A korttörténet, a politika történet tehát mindig párhuzamosan követhető az egyház történetben is, nem elválasztható a kettő egymástól. Az alap tehát, hogy az állam ellenséges az egyházzal, üldözi, de legalábbis határozott nyomás alatt tartja. Hogy indul el az egyházunk az 1945 utáni időszakban? Azt mondhatjuk, hogy ugyanúgy, mint az ország. Óriási lelkesedéssel, nagy tervekkel, mindez országos méretekben, és nagyon tanulságos olvasni a korabeli folyóiratokat, újságokat, mert az igazi nagy hangsúlyt minden esetben a lelki megújulásra helyezték a korabeliek. Óriási evangelizációkat szerveztek, ebben az időben az ébredés éri utol az országot, erre majd külön szeretnék még kitérni a vége felé. És itt is meg lesz az atyafiságnak az a elképzelése és reménye, hogy felszabadult az ország, és szabad államban, szabad egyházként működhet újra a református egyház. Eufória volt az egyházban is, ugyanakkor nagyon tanulságos, ezt is tudom javasolni házi feladatként utánaolvasni, a bűnbánat, egy összegyházi, közegyházi szinten is, és annál lejjebbi szinteken is gyakorolták a bűnbánatot, gondolhatunk itt a háborúra, és arra, hogy Isten miért engedte meg mindezt, és keresték azt, hogy hogyan tovább református egyház. Nem ők tehettek róla, hogy ez az eufória az egyházban is nagyon gyorsan semmivé foszlott. Mert hogy megszállásból megszállásba kerültünk, diktatúrából diktatúrába. A józanok már az elején látták, hogy itt azért valami hiányzik a teljes szabadságból. Ravasz László 1945 végén a következőt írja. Magyarországon a háború elvesztésével az egész politikai rendszer a szélső jobboldalról olyan erővel vágódott át a szélső baloldalra, hogy ezt az átcsapódást méltán nevezhetjük az egyik legnagyobb magyar forradalomnak. Közállapotainkat még korán sem lehet kiegyensúlyozottnak tekinteni. Ezért van az, hogy a végleteket feloldó és kiegyenlítő szintetikus erők még mindig nem hatalmasodtak el. Sokszor az a benyomásunk, mintha a jobboldali fasizmust baloldali fasizmus váltotta volna fel, szívszorongva figyeljük, hogy az ellenkező végletbe szédületesen kilengő inga mikor tér nyugalmi állapotba. De ha elfogulatlanul tekintjük az elmúlt 10 hónapot, azt kell mondanunk, hogy ha lassan is, de a demokrácia erősödik, s hisszük, hogy ez a nemzet megtalálja önmagát. Az inga képe, amely a szélső jobboldalról szédületes erővel, rövid idő alatt és nagy energiával a másik oldalon kötött ki, és remélték legalábbis a kortársak, hogy egyszer majd egyensúlyba kerül mindez. Csalódniuk kellett. És az egyház ellenes támadások a lépésről lépésre folyó szalámi politikával párhuzamosan különösebb leplezés nélkül elindultak. A következő idézetért előre is elnézést kérek. Sokat gondolkoztam rajta, hogy a templom falára kivetítsem-e vagy sem. Azért döntöttem végül is mellette, mert nagyon egyértelműen mutatja, hogy itt nem valami fajta szigorú nagybácsi rosszalló tekintetével szembesül az egyház, hanem nagyon is sötét indulatokkal és célokkal. Ennyit erről. Mi tartozott ebbe a folyamatba bele? És ezt szeretném Újhegyre szedni, bár 10 ujjam nem is lesz elég, és közel nem fogom érinteni az összes fontosat. Ott indul a folyamat, hogy 1946-tól kezdve elindította megint csak a kommunista párt a számára nem szimpatikus társadalmi szervezetek felszámolását. Ebbe beletartoztak az egyházi szervezetek is. A két világháború között és itt most maradjunk a mi református egyházunknál, nagyon eleven ma azt is mondhatnánk, hogy a civil szerveződések jegyeit is magákon hordozó szervezetek működtek az egyház keretein belül. Aztán az egyik következő lépés volt az iskolai hittanoktatás fakultatívvá tétele. Ebből a párt, a kommunista párt megint nem csinált titkot, hogy az ifjúságot elsők között szeretné megnyerni. Volt olyan megfogalmazás is, hogy megalkotni a magyar ifjúságot, egy egészen másfajta ember eszményt követve. Aztán elindulnak a személycserék, természetesen fölülről lefele, mert így nagyobb volt a hatásfoka, és olyan emberek kerülnek az egyházunk élére is, akiket közvetlenül a párt vezetői jelöltek ki, és erőltették át az ő megválasztásukat. Volt olyan eset, hogy harmadszorra, negyedszerre, addig szavaztatták az egyházat, amíg ő nem sikerült az illetőt megválasztani. Tudunk arról, hogy Rákosi személyesen döntött püspökök személyéről, és vitte keresztül az akaratát. Ravasz László ellen, aki a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke volt, ilyen formán a mi gyülekezetünk püspöke is, 1948-ban indult meg a leváltását célzó támadás, és ekkor Rákosi a következő félreérthetetlen szavakat intézte irányába. A kormányzat szükségesnek látja, hogy ön a református egyház vezetésétől visszavonuljon. Ezt azonban csak mint véleményt közli, tanács és figyelmeztetésképpen adja, mármint a kormányzat. A döntés természetesen az ön dolga, de tudnia kell, hogy a visszautasítást hadüzenetnek tekintjük, és a következményeket könyörtelenül alkalmazzuk. Az előbbi idézet fényében efelől nem is lehetett senkinek sem kétsége. És ezek után nem csoda, hogy néhány hónappal később Ravasz valóban beadta a lemondását, és a visszaemlékezéseiben a következőt írja. Kényszerítés volt-e lemondásom? Döntse el magára nézve a kedves olvasó. Én azt mondom nem, mert nekem szabad volt a felszólításra nemet mondanom, s vállalni a legalább 15 évre szóló börtönbüntetést. Inkább okos voltam, mint erős. És akkor a moralizálóknak itt kiváló lehetősége nyílik, hogy ez akkor mi volt. Megalkuvás, feladta, együttműködött, kiszolgálta a rendszert, vagy esetleg hitetlen volt, és ezért lépett így. Én ezért mondtam a bevezetésben, hogy értékes fogalmak ezek a kóval kezdődő fogalmak, de nem szeretném, hogyha ebbe élnénk ki itt magunkat. Az egyházunk élén 1950-re befejeződött az őrségváltás, és püspöki, főgondnoki szinten legalábbis, de nagyon sok helyen annál mélyebb pozíciókban is új emberek ültek. Aztán, ahogy azt az előbb is említettem, az ifjúság fontossága miatt az állam benyújtotta igényét az egyházi iskolákra is, saját kifejezésükkel élve háborút indítottak az egyházi iskolák ellen. A háború, a harc kifejezést amúgy is nagyon szerette a kommunista rezsim, mert hogy ezek az iskolák szerintük a klerikális reakció fellegvárai voltak, és hát az eszközök megint csak nagyon széles skálát mutatnak. Amit itt kiemelni szeretnék leginkább, hogy az iskola államosítások, mint egyébként sok más területen is kifelé, mindig úgy voltak feltüntetve, hogy azokat az egyház ajánlja fel az államnak. Az egyház kéri, hogy az állam vegye át az iskoláit, az egyház ajánlja fel az államnak az iskoláit. Ez a fajta cinizmus, vagy ennek a fajta cinizmusnak a gyakorlása megint egyfajta a kommunistákkal veleszületett képességük volt. Ennek lesz a következménye az, hogy a mi egyházunknak egyetlen iskolája marad meg, elemi iskola egy sem, nyilván fősoktatási intézmény egy sem, az egyetlen a debreceni gimnázium, abban kellett osztozni az evangélikus egyházzal, úgyhogy az állam meghatározta, hogy a kollégiumba fölvehető diákok 25%-a evangélikus kell, hogy legyen, a fennmaradó 75% református. Az iskolák államosításával párhuzamosan pedig, és szeretném a nagyon ördög ilyen jól átgondolt rendszert felhívni a figyelmet, elindult az egyházi földek elvétele is, hiszen ugye ezek az egyházi földek voltak azok, amelyekből az iskolák is működtek. Az anyagi alap sokszor az ennivaló, amit ott a diákoknak feltállaltak, ezeken a földeken termett meg. És nyilván, hogyha nem volt pénz az iskola fenntartására, föld hiányában, akkor az egyház tényleg kellett, hogy kérje az iskolák átvételét. A másik nagyon fontos következménye a földek elvételének az volt, hogy lelkés családok százai maradtak minden bevétel nélkül. Hiszen a korabeli nagy szegénységben az, hogy készpénz fizetést kapjon a lelkés család, ez elképzelhetetlen volt. Maradt az a kis föld, ami a parókiához tartozott, és amit ha megműveltek, akkor volt mit enni. Ha nem volt mit megművelni, akkor pedig a megélhetésük, az egzisztenciájuk került veszélybe. 1949-re befejeződik az összes egyéb egyházi szervezet felszámolása. Itt négyet szeretnék megemlíteni, ami azért a mi köreinkben is ismerősebb. Ekkor határoz az állam, és aztán egy-két hónap, legkésőbb 1950-ben fel is oszlatják ezeket. Ilyen volt a Betánia Egyesület, ilyen volt az SDG, a Solideo Gloria Egyesület, ami diák szervezet volt, ilyen volt a Keresztény Ifjúsági Egyesület, a KIE, illetve ide tartozott a MEGDESZ, amely az egyetemisták és főiskolások között végzett nagyon értékes szolgálatot. Természetesen ezek is mind önként, felajánlásból mondták ki a megszűnésüket. Ami ebből következik, és megint csak értelemszerű, és megint nagyon jól fölépített, az az, hogy tudatosan korlátozták a missziót, állami ellenőrzés alá vontak mindent, és semmilyen gyülekezeten kívüli alkalmat nem volt szabad tartani. Ha mégis, akkor az bonyolult engedélyeztetési eljárással kellett jóvá hagyatni. Korlátozták a szolgálók körét, egyáltalán nem volt ebben az időben életbiztosítás, mondjuk a munkahelyet tekintve feltétlenül aktív gyülekezeti szolgálatot végezni civilként. És ami nagyon sajnálatos jelensége a kornak, de tudjuk, hogy a köztörténetben, a politika történetben ez milyen nagy szerepet visz, az egyházunkban is megjelenik a személyi kultusz. És a püspökök, főgondnokok köré összegyűltek a talpnyalók, és hát félelmetes, gyomorforgató írásokat szültek születésnap, bármilyen évforduló kapcsán. Én egyből szeretnék röviden idézni, megint csak a mi Duna melléki főgondnokunkkal kapcsolatban, aki születésnapjára megint csak a korra jellemző bődületes terjedelmű köszöntő szövegben ezeket a sorokat is hallhatta. Kis Roland egyénisége, az evangéliumi kereszténység és a szocializmus egybefonódó szolgálatának példája. És mint ilyen, kiváltképpen alkalmas a mindnyájunk számára kijelölt úton vezetőnek. Bűnbánattal kell arra gondolnunk, hogy egyházunk közelmúltbeli élete nem sok ilyen példát termelt ki. Annál hálásabban kell vennünk, hogy ritka kivételképpen mégis van ilyen. Kis Roland egy nagyon szerény képességű atyánk fia volt, aki az anyagi visszaéléseiről, meg arról, hogy a zsinat épületét, ez nagyon sokak szemében szálka volt, a konyak és a fekete kávé illata töltötte meg minden egyéb nélkül, na ezért volt ő felelős. Aztán megindította az állam az egyházunk anyagi megfojtását, és itt a földről már volt szó, de az egyháznak járó mindenféle támogatást is megkívánta vonni, mégpedig úgy, hogy 5 évente 25%-kal csökkenti a támogatást. Ez ugye rövid számolás után azzal az eredménnyel jár, hogy 20 éven belül az egyházunk gyakorlatilag ellehetetlenülne. És hogy ne bízzák a véletlenre, ebben az időszakban állítják fel az Állami Egyházügyi Hivatalt, az ismertebb nevén a rövidítés alapján az AEH-t. Az AEH volt az, ami egészen a rendszerváltásig ő élt és virult, és mint felettes szerv mindenbe és mindenkivel kapcsolatban illetékessége volt, napi szinten ellenőrizte az egyházat, és használta az államaparátus egyéb intézményeit, így a különféle besúgó hálózatokat, a telefonlehallgatás vagy levélfelbontás módszerét, és az innen szerzett információkat használták a lelkészek vagy gyülekezetek nyomorgatására. Ha már a gyülekezetek szóba kerülnek, és hát itt a hosszú listának még közel nem járunk a végén, elindult a gyülekezetek úgynevezett bokrosítása, aminek a célja megint csak az volt, hogy csökkentsék országosan a gyülekezetek számát, ezzel párhuzamosan a lelkészi kar számát, és itt is, mivel minden tervszerűen ment, ugye a tervgazdálkodás időszakában járunk, a terv úgy szólt, hogy 5 év alatt, tehát így az 50-es évek közepére legalább 25%-kal kell csökkenteni a gyülekezetek számát. 25%-kal leépíteni ezeket, összevonással, illetve nagyon sok esetben tudjuk, hogy bizonyítást nyert, hogy nincs elég atyafi, alul látogatottak az alkalmak, elég, hogyha a szomszéd faluba tartanak istentiszteletet, majd bejönnek a környékről oda. Ugyanez szolgálta az is, hogy a teológiák számát is csökkentették, itt a lelkész utánpótlást kellett megfojtani, és a 4 teológiából 2 maradhatott meg, a budapesti és a debreceni pápán, illetve Sárospatakon megszűnt a teológiai fakultás. Szintén nekiestek az egyházon belül még működő és nagyon értékes szolgálatot végző diakonissa szervezeteknek, és a diakonisszák ellen valami egészen különös és irracionális gyűlöletet éreztek és viseltettek, úgyhogy még arra is gondjuk volt, hogy egy munkahelyre maximum 3 diakonissza kerüljön, olyan tudatossággal szórták szét aztán a diakonisszákat országszerte. És ez volt az a pont, amikor a püspökeink a következő levelet küldték az államigazgatásnak. Népünk, államunk és egyházunk jól látott érdekében szívesen vállaljuk, hogy a fent ismertetett feladatok legjobb megoldása érdekében minden tőlünk telhetőt el fogunk követni, és kérjük, hogy ebben a kormányzat és közelebbről az állami egyházügyi hivatal is segíteni szíveskedjék bennünket. Őszinte örömünkre szolgálna, ha ezeknek a feladatoknak a megoldása és újabb bizonyosságokkal erősítené azt a jó viszonyt, amely egyházunk és a népköztársaság között fennáll. Hogy megtehették volna, hogy nem írnak ilyet, hogy máshogy megfogalmazva küldik el, nyilvánvaló, ezekről is érdekes vagy érdemes gondolkozni, nehezen fogunk rá választ találni. És hogy mindezen intézkedéseknek meglegyen a teológiai háttere, ennek érdekében a református egyházunk itt az 50-es években egy újfajta teológiai irányzatot, bár ez egy kicsit nagyképű megfogalmazás, készített. Ez a híres hírhet szolgálat teológia. A szolgálat teológia lényege az, hogy a háború, mert azért itt a II. Világháború még mindig nagyon közel volt, Isten jogos büntetése, és a református ember mindent el kell, hogy fogadjon innétől kezdve az életbe maradása miatti hálából. Ők úgy fogalmazták ezt meg, oda kell mennünk, ahova visznek, mi eljátszottuk a jogunkat a prófétai kritikára, és nekünk nem lehet más feladatunk, mint hálás és abszolút engedelmesség a hatalomnak. Ez lesz a keskeny úton járó református egyház alapvetése. Azt azonban látnunk kell, hogy ez a fajta szolgálat teológia inkább a kiszolgálásnak lesz teológiai háttere, és semmiképpen nem azt a szolgálatot adja tovább, amiről Krisztus beszél az evangéliumokban. És ez a fajta keskeny út, amelyre az egyházat kényszerítették, nem a jézusi keskeny út. És az a fajta békemozgalom, amiben megint csak belekényszerítették az egyházat, egészen más célokat szolgált, mint a krisztusi megbékélés szolgáló evangélium. A béke mozgalom egyébként valószínűleg megint olyan, amit keveseknek kell bemutatni, a világ békéért való nagy harc, ami ugye egyben az imperialista országok, tehát a kapitalista tőkés országok ellen is irányult, begyűrűzött egészen az ige hirdetésekbe is, és ebből aztán úgynevezett mintaprédikációk, vagy békeprédikációk születtek, hogy mit kell ez alatt érteni, ennek kapcsán egy idézetet hadd olvassak fel. Ez egy bizonyságtétel egy korabeli lelkész szájából, akiből aztán később esperes is lett. 1948 őszén tértem meg politikai önhittségemből, mert bizony számomra a szocializmus mondani valójának szívbéli komolyanvételéhez nem kisebb dolog kellett, mint a kegyelemből nyerhető megtérés. Önhittek és magabiztosak voltunk, de én rajtam Isten könyörült és leszállított politikai önhittségem roskadozó gebéjéről. És csak ekkor nyújtottam ki kezemet a Marx, Engels, Lenin, Stalin, stb. Kötetek felé, keresve bennük Isten javamat munkáló szeretetét. Ők élték oda elénk a mi mai keskeny utunk életre vezető lehetőségeit. És mint egy a gyengébbek kedvéért még hozzáteszi, ide kell vennünk még a bolsevik párt történetéről írt kötetet is. És ami még nagyon szomorú, ami egyházunk 50-es évekbeli állapotával kapcsolatban, és ezt szándékosan hagytam a végére, mert mégsem ez a legfontosabb, az a rengeteg anyagi visszaélés, a pazarló gazdálkodás, a fényűző fogadások, a világ minden táját bejáró püspökeink útjai, és úgy, hogy mindeközben a felső vezetés is kismillió pártra és klikre szakadt szét, és ha kellett, egymást mószerolták be az AEH illetékesei előtt, a párt pedig az évezredes gyakorlat szerint megosztott és uralkodott. És ezt a mieink a legritkább esetben vették észre. Nemzeti, vagy inkább pontosabban fogalmazok, állami ünnepeken pedig egymást tüntették ki, és tüntettették ki, közben pedig a háta mögött tört, döftek volna legszívesebben a hátába. Ravasz László fogalmazta 1956-ban, hogy egyfajta egyházi diktatúra jött létre a proletár diktatúra keretein belül, mint csebben a tenger. A mi egyházunk sem volt mentes ezektől, az intézkedésektől és módszerektől. Óriási püspöki túlhatalommal, teljesen rendezetlen közegyházi viszonyokkal, az állam teljes kiszolgálásával, illetve az államnak való teljes kiszolgáltatottsággal. És ebbe hoz fényt, és megint újra mondom, az újrakezdésnek valami fajta reményét 1956, az 50-es évek első felében regnáló egyházi vezetők gyakorlatilag utolsó emberig lemondtak, és rengeteg a nagyon rövid idő ellenére nagyon sok pozitív kezdeményezés történik, nagyon előremutató hitből megírt tervezetek születtek, és a gyülekezetek nagy-nagy tömege csatlakozott ehhez. 1956. decemberétől azonban, mintha megállt volna a történelem kereke, pontosabban visszafele indult volna el. Elindult az egyházban is a visszarendeződés, nagyon kemény intézkedésekkel, és ahogy az a korábbi időszakban, úgy itt 56 után is igaz volt, hogy az állam sokszor a szennyes munkának egy részét az egyházi vezetőkre bízta, akik több-kevesebb lelkesedéssel ezt el is végezték. Ez a fajta szervilis túlbuzgóság tükröződik az 1957 végén megírt püspöki körlevélből is. Adjunk hálát az államhatalomnak, amiért nem bánt el velünk gonoszságunk szerint úgy, amit megérdemeltünk volna. Adjunk hálát az államhatalomnak, amiért nem bánt el velünk gonoszságunk szerint úgy, amit megérdemeltünk volna. Most az, hogy magyartalan a fogalmazás, ez ebben a korban végképp nem volt szempont. De mi nem akarunk ennek a hangulatnak engedelmeskedni, hanem, és ez az idézet vezetne minket tovább, az egyháztól fellebbezni kell a gyülekezethez. Az egyház idegen hatalom kezébe került, s annak politikai faktorává vált. De a gyülekezet olyan, mint az igehirdetés, a pásztori munka, a munkálkodó Szentlélek, az élő gyülekezet elbírja a halott egyházat. És enélkül semmiképpen nem szeretném befejezni az alkalmat, mert nem lehet, hanem biztos, hogy a mi református egyházunk itt az 50-es években nagyon szomorú képet mutatott, hogy mit tehetett volna mást, vagy máshogy, az megint csak nagyon nehéz kérdés. Hogy volt-e, vagy lett volna-e lehetősége máshogyan tenni, és ha igen, akkor azzal ártott-e volna a híveinek, a lelkészeinek, vagy használt volna, nem tudjuk. A mi lett volna, ha kérdés, az amúgy is sokszor zsákutcába vezet. De az egyház a gyülekezeteiben él, és azt megint csak nem szabad elfelejteni, vagy letagadni, hogy nagyon sok helyen volt élet. És hűséges lelkészek sokasága vitte a szolgálatot, akik ha nem tehették azt, amit kell, akkor azt tették, amit lehetett, ahogy lehetett. Ezt házi feladatként szeretném mindenkinek feladni szeretettel, hogy otthon Reményik Sándornak az Ahogy lehet című versét olvassák el a testvérek. Más korban, más összefüggésben született a vers, de erre a korra és a mi közegyházi állapotainkra is nagyon elgondolkoztató gondolatokat olvashatunk benne. És vállalták, és ez nem valami extrém példa, és végképp nem hatásvadász kezdet, de vállalták a börtönt, ha kellett, bármiféle hátratételt, a maguk és a családjuk megaláztatását, ami megaláztatás sokszor nem csak az állami vagy az állam részéről jött, hanem sajnos egyházi vezetőktől is, és a nélkülözést is, és nem várták el, hogy a gyülekezet éljen értük, hanem ők éltek a gyülekezetért. És végezték az igehirdetés, a pásztori munka, ő sokszor tényleg nehéz munkáját, és a Szentlélek működött. Valaki úgy fogalmazta ezt meg, hogy és minden, amit elértek, még hangsúlyosabban Istentől lett hitáltal, mert embertől semmi támogatás nem érkezett. És én ez utóbbira szeretném a hangsúlyt helyezni, és szeretném, hogyha inkább ez lenne a végkicsengés, vagy az, amivel hazamennénk, és nem a sok szomorúságra okot adó intézkedés és nyomorgatás. Én három, nem példát, hanem olyan ilyen kis gyertyafényt szeretnék megemlíteni az így munkálkodókkal kapcsolatban, amelyet talán mindnyájan vagy a legtöbben ismerünk. Dobos Károly bácsi neve nagyon sokak számára ismerős. Ő 102 évet élhetett, kis túlzással végigélte, vagy hát túlzás nélkül végigélte a 20. századot. Vele kezdődött és vele ért véget a század. Az, hogy neki milyen élete volt, azt megint csak sokan tudjuk, lehet kapni az iratterjesztésben is a róla szóló könyvet, nagyon tanulságos olvasmány. Fasori lelkészként majdnem azt mondhatjuk, hogy telepítette ki az egyház vezetés az állam utasítására Szank, illetve Móriczkát református lelkésznek. Egy nagyon szegény tanya központ lelkésze lett ő tulajdonképpen, és abban a hónapban, amikor az egyház vezetésünk az előbb emlegetett hálaadást mondja az államhatalomnak, a Károly bácsi vezette gyülekezet, templomot szentelt a homokpuszta közepén toronnyal. Mert hogy akik megmaradtak az ige mellett, azok ilyet is, vagy azoknak Isten ilyet is adott. 1957. november 9-én vasárnap. Két nappal korábban a nagyoktóberi szocialista forradalomnak kerek évfordulós ünnepe volt, a 17-es 40 éves fennállás. És Istennek van hatalma erre is, és az utolsó előtti nap még Bádog is került a torony tetejére, mert Károly bácsi Kecskeméten szolgált, és meglátott egy bokor alatt egy nagy darab semmire való Bádogot, és azt elkérte, hazavitte, és még volt idő fölszögelni. A másik, ami eszembe jutott, a mi gyülekezetünk. Az, amit ő, Jó Sándor végzett itt a gyülekezetben. És megmondom őszintén, hogy átlapoztam nagyon felületesen, ezért elnézést kérek, a sok megjelent igehirdetés kötetének néhány példányát, és sokat elolvastunk most itt a közelmúltban is, és nem találtam egyet sem, ahol például ő bármikor elment volna a korabeli aktuál politika követelményeinek megfelelően politikai irányba. Sokszor megemlítette, hogyha nem tudom, május 1-e vagy november 7-e környékén volt az a vasárnap, de mindig azt láthatjuk, hogy ragaszkodott az igéhez, és ennek a gyümölcsei mind a mai napig itt ülnek a templomban. A korabeli egyházi vezetők neveit sem ismerjük már. És pont ezen gondolkoztam itt ma délután még készülés közben, hogy azok, akiktől az egyházunk rettegett, és emberileg élethalál urai voltak, és úgy játszottak a lelkészekkel, mint a játékos a sakkfigurákkal, hogy tették-vették őket mindenféle logika vagy cél nélkül, sokszor a legkicsinyesebb bosszúnak engedve, a nevüket sem ismerjük. Hát kinek mond itt valamit Kis Roland neve, akitől, vagy akit az előbb az idézet magasztalt. De Dobos Károly bácsi vagy Sándor bácsi neve sokunk számára ő ismerős. És a harmadik ilyen kis világító, és hát ez nem is kicsi világító gondolat, az elején már emlegetett ébredéssel kapcsolatos. Hogy Istennek micsoda terve van világtörténeti és egyháztörténeti vonatkozásban egyaránt, hogy a legsötétebb kommunizmus előtti néhány évben küldte az ébredést, hogy soha nem látott létszámban tértek meg, és hoztak tényleg életre szóló döntést Jézus mellett fiatalok, és itt megint szeretném kiemelni, hogy fiatalok, és hogy ezek a fiatalok lesznek aztán nagyon sok református gyülekezetnek is az oszlopai. És sokszor a lelkészük helyett, mert nem volt lelkész, mert összevonták, és 10 gyülekezet tartozott egy lelkészhez, vagy nem ritkán a lelkészük ellenére, hogyha az a lelkész olyan volt, és például elment a béke papság irányába, végezték a szolgálatot, és álltak ott a gyülekezetekben oszlopokként. És nem maradt a hívő nép vezetők nélkül, és adott Isten ezeknek az embereknek, itt a gyülekezetben is sokan szolgáltak, és még mind a mai napig élnek, hál' Istennek többen, ezek közül vezetőket. A 2 Korintus 4:8-10 jutott eszembe ezzel kapcsolatban, mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. És ezek az emberek valóban így éltek. Mi akkor a mi feladatunk? És ezzel szeretném befejezni. Az-e, amit nem is mondom, honnan idézek, hogy a múltat végképp eltöröljük, azt hiszem, hogy ezt semmiképpen sem. Az, hogy a múltat be kell vallani, ahogy József Attila írta, az egészen bizonyos. És ha nincs aki, mint szereplő, mint résztvevő ezt megtegye, mert már nem él, akkor nekünk utódoknak kell megismerni, illetve megismertetni. Mert, és ezt nagyon fontosnak tartom így egyház történeti szempontból is, a gyökereinket ápolni kell, mert ez a továbbélés, vagy nehéz esetekben sokszor a túlélés feltétele. Ha a fának nem ápolja az ember a gyökerét, akkor az a fa sem éli túl, legyen bármilyen fényes, kiváló koronája. Eldönteni pedig, hogy most ki kooperált, ki volt kollaboráns, és ki vállalta a konfrontációt, azt hiszem, hogy az előbb elmondottak fényében különösen is nehéz. Egy olyan rendszerben pedig, és ezt megint nagyon fontos látnunk, amely előbb csak feszegette, majd minden határt felszámolt, új célokat jelölt ki, és rendre felülírta ezeket a célokat, mert hogy a legfőbb célja sok esetben az állandó bizonytalanság, és a bizonytalanságban tartás, hát egy ilyen rendszerben még nehezebb ezt eldönteni. A Tanú című filmben, aki látta, biztos emlékszik rá, van az a jelenet, amikor Pelikán elvtárs egy este ül az ágya szélén, és a következő emelkedett gondolaton filozofál, az a gyanús, ami nem gyanús. Az a gyanús, ami nem gyanús. És ez, mint megint csak azt tudom mondani, hogy csebben a tenger az egész rendszer működését átfogja. Ez az állandó bizonytalanság, hogy az ember a személynek sem hisz, ha látja, sem tudja komolyan venni, sokszor önvédelemből, és nincsenek fix támpontok, és meghasadnak az evidenciák. És akkor nem marad más, mint amit Nagy Gáspár ír az Expedíció című versében, egyetlen iránytű maradt velünk, az Isten. És ezzel szeretném én befejezni, mert az előbbiek ő fényében is, meg a sok el nem mondott példa esetében is azt látjuk, hogy azok esetében, akik az igéhez ragaszkodtak, és akiknek egyetlen iránytűje maradt Isten, azokat vezette Isten a nagy nehézségek között is, mindenféle tévedések, és ma azt mondhatnánk, hogy betyárságok és füllentések és egyebek közepette is, mert mit mondjunk arra a református esperesre, aki nem tudta máshogy megvédeni a papjait, csak úgy, hogy a hozzá rendszeresen kiszálló áéhásokat addig itatta, amíg azok le nem fordultak a székről, és másnap mindent aláírtak. Most ez akkor mi volt? Ez a hatalommal való megengedhetetlen szembenállás, elítélendő erkölcsi viselkedés, vagy a rábízottakért viselt felelősség. Akik pedig az igéhez nem ragaszkodtak, legyenek bármilyen jó szándékúak, legyenek bármilyen, és itt most a lelki indulásukra nézvést mondom, példamutató hívő emberek, vagy csak naívak, bár zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy ez néha szerintem súlyosbító körülmény, azt látjuk, hogy akik nem ragaszkodtak, nagyon könnyen elcsúsztak, és kompromisszumokat kellett, hogy kössenek. Előbb egy kicsit, előbb csak azzal, előbb valamiért, és aztán mivel már kötöttek, ezért a kompromisszumkötés természetéből következően kellett nekik újra, és nagyobbat, és aztán az elveik egy részét föladva újabb és újabb kompromisszumokat kötniük. És ez még sokszor együtt járt karriervágyal, személyes indulatokkal, törekvésekkel, és feladták azt, akit ők korábban követni gondoltak. Az előbb emlegetett Károly bácsi idézetével szeretném befejezni. Életem több évtizede nehéz és félelmetes időkben telt el, de lelkiekben, Isten valóságának megtapasztalásában nagyon gazdag volt. Senki iránt semmi harag, neheztelés nincs a szívemben. Mindenkor Isten tartotta az ügyeket kezében, az ő dicsőségére. És ez a fajta szemlélet azt hiszem, hogy mindnyájunk számára feladatot ad. Egyrészt megismerni, hogy mi történt. Károly bácsi tökéletesen tisztában volt azzal a több évtized nehéz és félelmetes ő viszonyaival. Ő nem csak úgy hallotta valahonnan, hogy az nem volt könnyű. Aztán a másik, hogy semmi harag és neheztelés nincs a szívében, pedig neki lehetett volna azért. Megint csak javaslom a könyvét elolvasásra. És a harmadik pedig ez az Istenbe vetett megingathatatlan hit, hogy látta a nehezek között is Isten valóságát, és azt, hogy mindenek fölött Isten tartotta kezében az ügyeket, és az ő dicsőségét szolgálta. Ez a mi dolgunk, és ez nem is kevés. Én azt szeretném most javasolni, mivel az időnk is lejárt, hogy én bármeddig szívesen itt maradok bizonyos határokon belül, és ha tudok, válaszolok a kérdésekre, de mivel most pont 7 óra van, és én még egy éneket szeretnék itt summaként közösen eléneklésre javasolni, hogy énekeljük el ezt az éneket, fejezzük be az alkalmat, és utána, akinek sietnie kell, menjen, akinek pedig bármilyen kérdése van, akár itt le is ülhetünk, és azt megbeszélhetjük. a 171-es éneket, ezt az egy verset, mert hogy egy versszakból áll, énekeljük el, mint egy összefoglalásképpen.